A társasjátékos Jambori következő állomása jön most, melyben társasjátékos tippekről, trükkökről fogunk beszélni.
Így van, szeretnénk kinyitni nektek most ezt a társasjátékos kisokost, és gyakorlatilag úgy venni fel ezt a részt itt a játszma társasjátékos kávézóban, minthogyha leülnénk egy most a társasjátékok világával ismerkedő barátunkkal, aki megkérne minket, hogy te figyelj, mondjál már egy-két tippet, trükköt, mire kell itt odafigyelni, mit érdemes tudni a társasjátékokról, mire figyeljek a választásnál. Szóval ilyen kis apró trükkök fognak most következni.
Üdvözlünk mindenkit hatalmas nagy szeretettel, sziasztok, én Zoli vagyok.
Én pedig Réka.
És az itt, amit játszunk vlog. Ha szívesen értesülnél minden új videónkról, iratkozz fel a csatornánkra.
Arra gondoltam, hogy amikor valaki belép ebbe a világba, és elkezd játszani, és már úgy ismer egy-két játékot, ugye az előző videónkban pont erről beszélgettünk, hogy milyen kezdőbarát játékokat javaslunk így kapásból, hogy utána felmerül benne a kérdés, hogy oké, van egy-két ilyen alaptársasom, de hogy valójában hogy jó társast választani, vagy van egy ilyen módja, hogy mire kellene odafigyelni, amikor valaki társasjátékokat szeretne beszerezni, hogy mondjuk legyen egy otthoni alapgyűjteménye. Uh-huh. Hogyha átjönnek a barátai, de legyen arra is, hogyha mondjuk a szüleinek szeretné megmutatni, meg úgy alapból, hogyha szeretne elkezdeni felépíteni magának egy ilyen kis otthoni polcocskát, akkor mire figyeljen oda?
Igen, abból indultunk ki, hogy a társasjátékok szeretete mondjuk egy 1-től 10-ig terjedő skála, és már tartunk az 1-nél.
Uh-huh.
Tehát már van pozitív élményünk játékokkal kapcsolatban, és úgy szeretnénk tovább menni ezen az úton, és nézzük meg ezt a 2-es-3-as lépcsőfokot. Tapasztalatom alapján a 6 plusz lépcsőfokon állóknak nem nagyon kell tanácsot adni.
Igen.
Ők nagyon jól el vannak a saját gondolataikkal.
Sőt, ők adnak tanácsot másnak, tehát igazából már ők is itt ülhetnének, mert nyilván az elején nehéz ez, amikor az ember azt se tudja, hogy merre nézzen, meg jön a rengeteg új megjelenés, meg a régiek, de még megvannak a régi emlékek, szóval nagyon sok minden van, és akkor, hogy mégiscsak mire figyeljünk oda, amikor választunk, vagy beruházunk mondjuk egy társas játékba, mert azért azt nem lehet eltagadni, hogy nyilván ez egy olyan hobbi, ami egy költséges valami.
Illetve amit szeretünk volna még a videó elején kommunikálni, hogy ezek nem szigorú aranyszabályok, hanem tippek, trükkök. Elképzelhető, hogy mindennek a fonákja is igaz lehet, mert elképzelhető ajánljuk, hogy rögtön ne kezd el nagyon bonyolult játékkal, aztán beszélgettem egy csomó aktív társasjátékossal, akinek a második játéka volt, a Twilight Imperium 4 is neki nagyon bejött. És szükségtörvény volt alapon, vagy éppen ez erősítette a szabályt, vagy hosszabbította a szabályt, hogy ő neki nagyon tetszett a Twilight Imperium 4 is, azóta nagyon szereti.
Igen, ilyen is van. Sokfélék vagyunk. Szóval, hogy amikor az ember bemegy a boltba és levesz egy dobozt, akkor mit érdemes megnézni egy játékon, minek érdemes utána nézni, kicsit erről beszélgessünk így az elején szerintem.
Jó, a doboz nagyon fontos kapaszkodó, egyrészt az eladónak, egyrészt az érdeklődőnek. Információkat tartogat rögtön, általában kommunikál témát, ami az esetek 90%-ában fedi valóban a játék világát. Előfordul, nem előkészítettünk tartalmat, hogy milyen az, amikor nagyon mást kapok, mint amit egyébként a doboz kommunikál, megesik az ilyesmi. Tehát ha kézbe veszel egy dobozt, akkor rögtön három nagyon fontos információt kommunikál, mondjuk a játék címén kívül. Az első az életkor, hogy hány éves kortól ajánlja. Általában ennek egy alsó korhatára van, erről mindjárt beszélünk bővebben, hogy ez pontosan mit takar. A második az a játék hossza, hogy nagyjából milyen terjedelműt képzel, ez általában rögtön behozza a komplexitását is, mert általában az ilyen 5-10 perces játékok mérsékelten komplexek, és amire az van leírva 450 percig tart egy játékos esetén is, akkor kezdje gyanakodni, hogy jó sok szabályunk lesz.
Illetve itt, amire még figyeljetek oda, hogy nem mindig az van ráírva, hogy maga a játék meddig tart, van olyan játék, amire az van ráírva, hogy per játékos ennyi ideig tart, tehát hogyha valamire az van írva, hogy mondjuk 40 perc, per játékos, és ti mondjuk hatal játszátok, hát az nem 40 perc lesz. Szóval erre is így érdemes odafigyelni azért, hogy mi az a pontos leírás, ami a dobozon szerepel.
És végül, de nem utolsó sorban nagyon fontos, hogy hány játékosra ajánlják az adott játékot. Nos, itt vannak a legnagyobb turpiságok, és kezdeném is rögtön ezzel. Minél szélesebb ez a bizonyos ajánlás, annál nagyobb a veszélye, hogy valamely játékosszám kárára történik ez az ajánlás. Nagyon ritkán lehet rájönni egy kötőjel 100 játékos részére, de még így is a szület meg a kartográfusokkal előfordulhat, hogy tényleg valóban működik 100 játékossal. Láttam magamat azt a csarnokot, ahol integetek apámnak, aki ott a túlsó szevasz.
Ez bingónál van hogy általában, meg az ilyen írogatós dolgoknál, amikor teljesen szolitár módon külön-külön játszanak a játékosok, akkor igazából nincs ráhatásuk egymásra, akkor mindegy, hogy hányan játszátok.
Abszolút, abszolút. Előfordul, hogy ilyen kettő kötője négy játékos esetén is vannak ilyen kis turpisságok, hogy ketten csak egy fiktív harmadik játékossal működik, tehát simán lehet, hogy ilyen viszonylag szűk játék, de például itt van mögöttünk a Bastille című játék, ami azt mondja, hogy 3-4 játékos, ami számomra nagyon szimpatikus, mert nem füllentik rá a kiadónál, hogy jó az úgy ketten is, hát végül is, na jó, csak vegyétek meg, hanem ez 3-4-en jó, ha nem tudtátok összehozni, akkor például a legszűkebb olózó Ticsu, Négyen lehet játszani, és
négy,
kész.
És kész.
Rá van a dobozra, négy játékos részére.
Amit én még mindenképp megnéznék a dobozon, szerintem érdemes, az általában az asztal képe egy játéknak, amit nagyon jó, ha kommunikál egy doboz, már csak azért is, hogy el tudjátok képzelni, hogy mégis mi lesz előttetek. Nagyon sokszor az a gyönyörű szöveg, ami leírja a játék történetét, az felfest nektek egy fantasy birodalmat, aztán kiderül, hogy absztrakt játékról van szó, mert majd tologattok ilyen kis kockákat, vagy fordítva, hogy valami nagyon unalmas szöveg van ott, és egyébként egy tök izgalmas játék, tehát nem biztos, hogy a szöveg vezet, lehet, hogy a kép jobban vezet, illetve vannak olyan játékok, ahol már az alkatrészek is szerepelnek a dobozon. Például emlékszem, talán a Talizmánnál volt ilyen, hogy ott van, hogy minik vannak benne, meg, tehát hogy valószínűleg ránézel egy dobozra, és azt látod, hogy nagyon drága, de nem kommunikálja a doboz, hogy mi van benne, lehet, hogy pont egy olyan wargame-et vettél le a dobozról, amiben rengeteg mini van, meg nem tudom, ilyen torony, meg alkatrész, és azok kerülnek ilyen sokba. Tehát, hogyha ránézel a hátuljára, és ott az alkatrészekre ránézel, ha rajta van, akkor az is egy segítség lehet, hogy most mit fogsz pontosan venni. Nyilván ez a kérdés, hogy szeretnénk jobban tudni, hogy mit veszünk.
Igen, szerintem ez egy kiadói baki, hogyha nem tüntetik fel, hogy hogy fog kinézni az a nyomorult játék, hogyha már azt arra teszik. Nekem kedvenc példám az Up the Rock című Friedman Freeze játék a piatni gondozásában. Az egy multilanguage játék, tehát nagyon sok nyelven jelent meg egyszer, és egyszerűen a szöveg miatt nem fért oda, hogy fog kinézni a játék. És akkor zörgetem a dobozt, hogy szerintem dobókocka van benne, mert a borítón ilyen dobókocka alakú felhők vannak, a másik pedig a
remekül... Ez ilyen zsákba macska élmény egy kicsit, szóval valaki ezt szereti. Hát, mi lehet a játékban? Hát azért, ha már kifizetsz érte ennyit, akkor...
A másik, ami meglepődtem, hogy Renek Nietzsche-nek a Babilónia című játék. Egyébként ez egy középhaladó játék, csodálatos stratégiai mélységekkel, de nem derült ki számomra a doboz segítségével, hogy pontosan hogy fog kinézni ez a játék. Jó, nem azért, mert titkolni akarták, nem annyira szép elkezdett, inkább ne tegyük rám olyan rondon, hogyha kiderül,
nem
akkor sosem
nem
veszik. Egyáltalán nem csúnya, de általában szerintem kifejezetten segít, hogyha rögtön kapunk egy optikai segítséget. Ami nagyon hangsúlyos, az a játék hossza. Nagyon sokaknak képzett társítása modern játékokkal kapcsolatban, az ilyen rizikóból, meg monopóliumból, meg gazdák vagy okosanból származó élmények alapján, hogy még mindig tart, csak még időközben eljöttünk, tehát így végestelen végig tart, és még És rá van írva, hogy hatan is lehet játszani, úgyhogy mire körbeér, és mire az én köröm következik, megőszülök. Általában a játék hossza pozícionálja komplexitását. Tehát, hogy szoktam javasolni, ez a 25-30 perc játékosonként gamer játék. A Terra Mysticára van ráírva, meg a Cavernára van ráírva, hogy fél óra játékosonként a setup.
Igen, ez általában valamiféle összefüggésben van, tehát hogyha azt látjátok, hogy nagyon hosszú egy játék, akkor valószínűleg azért egy összetettebb stratégiai dologról van szó az esetek többségében. És egyébként jött egy ilyen kérdés, és ez szerintem egy nagyon jó megközelítés, vagy egy ilyen gondolat, hogy jó, de oké, megnézem ezeket, de honnan fogom, mi a bizonyíték rá, vagy biztosíték, hogy jót fogok választani, hogy az nekem biztos, hogy tetszeni fog.
Nincs biztosíték, kellemetlen.
Sorry, ez egy rossz hír.
Pudingpróba, sőt, bocsi. Elképzelhető, hogy most még nem jó.
Igen.
Elképzelhető, hogy most már nem jó. Igen. Tehát nekünk van 8 éves játékunk, ami tök jó, nem adnánk el, nagyon szeretjük, de már nem hoz lázba. Inkább a nosztalgia bugihoz, hogy tényleg, de szeretjük, de alapvetően magától a játék miatt nem játszanám. És volt, amikor túl korán játszottunk egy játékkal, és nem tartottunk ott, hogy érdemben tudjunk hozzá csatlakozni. Úgyhogy simán lehet, hogy van egy játék, ami életed végig elkísér, mert olyan csatlakozásod van hozzá, ami mindig izgalomban tart, de elképzelhető, hogy nincs. Úgyhogy sajnos rossz hír, én nem tudok erre garanciát. Játssz az adott játékkal, és légy magadhoz őszinte.
Amit tudsz csinálni, minél több információt összegyűjtesz a játékról, úgyhogy ezzel kapcsolatban egy unblock adhatunk egy tippet, akkor talán az lenne a játék választása, hogy nézzél meg minél több dolgot a játékra. Most már az internet korában kb. Mindent meg lehet találni, képeket, felhasználói véleményeket, videókat, amiket ugye mi is csinálunk, meg más nagyon szuper társas játékos csatornák is. Meg lehet nézni unboxing, tehát dobozbontó videót, a gyakorlatilag megmutatják, mi van a dobozban, de találhatsz külföldi nyelvű gameplayeket is, ahol végigjátszák, tehát meg tudod nézni, hogy milyen a játék hangulata, tehát ezt is érdemes, illetve ugye mindig a Board Game Geek-et is ajánljuk, ami nem egy ilyen mindennek fölött álló weboldal, de van rajta egy csomó információ, meg kép, meg fórum, ahol utána tudsz nézni fontos infóknak, hogyha angolul beszélsz, azért ez egy kicsit ilyen szűkítés. Hát, vannak magyar fórumok, tehát vannak nagyon szuper magyar fórumok. Érdemes minél több infót megnézni, és akkor már lesz egy képed előzetesen róla, de... És itt jön egy de, ez mind nem biztosíték arra, hogy neked az a játék tetszeni fog. Tehát nyilván valaki azt mondja, hogy neki tetszett, az egy vélemény, és az lenne a lényege talán a kezdeti éveknek, amikor az ember elkezd ismerkedni, nem tudom, egyetértesz ezzel, és ez is egy tipp, hogy Azon a lényeg, hogy minél több mindent próbálj ki, és alakítsd ki a saját véleményedet. Mert nyilván egy idő után rá fogsz érezni, hogy milyen stílusú játékok jönnek be neked. Lesz olyan, ami kivétel lesz, és meg fogod lepni magad, hogy bejön neked, annak ellenére, hogy mondjuk nem szereted az absztrakt játékokat. De ha minél több játékkal játszol és kipróbálsz, egy idő után azért lesznek mondjuk szerzők, vagy témák, vagy olyan mechanizmusok, amik be fognak jönni, és aztán azt fogod mondani, hogy aha, ez valószínűleg engem érdekelni fog.
És szerintem jó komfortzónát kialakítani, és néha azon kimenni. Tehát például, hogyha nem lépek ki, akkor nem találkozom az Unmatched című játékkal, ami nekem nagyon bejött, dacára annak, hogy egyetlen győzelmi feltételben kupán vágni a másikat, lehetőleg jó alaposan, és aki ezt hatékonyabban csinálja, ő győz. Ez alapvetően nekem nem kenyerem, viszont felfedeztem, hogy ebben a játékban nincs építkezés. Tehát például a Star Realms-ban ott építek egy paklit, ami végül alul marad a másik játékossal szemben, és így ezt megtanultam, hogy milyen megoldásokat használt. Szerintem ez egy borzasztó egyszerű visszatérő motivum, amit ajánlunk, hogy lehetőleg játszotok sokat. Alakítsatok ki olyan stílust, ami számotokra kedves, ami például jó kapaszkodó lehet, hogy most szkanderezem a Vörös Katedrális szabálykönyvével, és akkor rögtön tudom, hogy a itt ilyen erőforrásmenedzsment lesz, és rögtön már a szabályolvasás alapján kaphatsz valami kis képet arról, hogy később a játékimény alapján mit jelentett számodra a játék. Viszont fontos, hogy csupán szabálykönyv, csupán videó alapján szinte meglehetősen nehéz és kártékony tud lenni véleményt alkotni egy játékról. Tehát én messze menőkig abban hiszek, hogy akkor alkos véleményt, ha legalább egy lehetőleg szabályértelmezés alapján történt játékélményed van. Mert a kedvencem, a 8-an játszottuk az Eldritch Horrort szarul, ez egy játék szar.
Igen.
Tehát nagyon szélső értékekkel, rossz szabályértelmezéssel, effektíven nem azzal az adott nyomorult játékkal játszottál.
Igen.
Tehát akkor ez meglehetősen nehéz. Amire még mindenképpen kitérnék a doboz ajánlás alapján, az az életkor ajánlás. Vékony ég és sokaknak kellemetlen lehet, amikor rá van írva, hogy 6 éves korban játszott a játék, akkor ez egy gyerekjáték. Nagy valószínűséggel igen.
Igen. De nem feltétlen biztos.
Igen. Nagyon sokszor, pláne például amerikai játékok esetében, hogyha társas játék, akkor rögtön szerencsejáték kategóriában minősül, és rögtön rádobják a 14 pluszt, vagy a 18 pluszt. Igen. És érdemes lett művelődni, hogy igen, ez simán lett 8 éves kortól játszható, annyi, hogy a helyi besoroló bizottság rányomtattatta a játék dobozára, hogy már pedig ennyi éves kortól játszható. Általában ilyen kognitív képességekhez van feszítve az Európában. Tehát például, hogyha 20-as számkörben dolgozunk, akkor 6-7 éves kortól. Ha van szorzásművelet, vagy esélykalkuláció, akkor 8 éves korton ajánlott. Sokszor még ez is becsapós lehet, hogy nagyon gyermeteknek ígéri magát a doboz. Nekem például a gépregény ilyen, hogy egy nagyon gügye gyerekjáték kommunikációt mutat a doboz, ehhez képest pedig egy okos kis programozós történetről van szó. Úgyhogy mondanám ezt az életkor ajánlást, ezt érdemes szerintem nagyon lazán kezelni. Jó, hogyha rá van írva a doboz, hogy 3 éves kortól játszható, az valószínűleg a nyúlmentő akció lesz, és nem biztos, hogy felnőttként olyan komoly szellemi mélységeket tudsz benne találni. De hát nyuszik ugrának, ügyetekből a játékban.
Úgyhogy még ehhez két gondolat, és aztán áttérnénk a következőre, a szabálytanulásra. De még az ajánlás az annyit, hogy ki is tudjátok próbálni sok helyen a társas játékokat. Ebben az az igazság, hogy Budapest és a Budapest környéki települések egy picit könnyebb helyzetben vannak a visszajelzéseitek alapján, azért ezt hallom. Mert itt azért több társasjátékos kávézó van, mint például a Játszma is, vagy a Board Game Café, vagy más helyek is. Illetve vannak olyan csapatok, akik arra szövetkeztek, meg arra jöttek létre, hogy társasjátékok kipróbálásában és akár bérlésében is segítsenek, ilyen a játszóház projekt, akiktől lehet gyakorlatilag havi bérlésben vagy a rendezvényeiken is kipróbálni dolgokat, úgyhogy én azt javaslom, hogy ezeknek nézzetek utána, klubok is vannak, vidéken is most már egyre több, hála Istennek. Ez is még egy olyan plusz dolog, amit bele tudtok tenni, hogy mielőtt megvesztek egy drágább játékot, próbáljátok ki. És a játékszabálytanulás, az a következő lépés, ugye már ott van az asztalodon, megtaláltad, megvetted, befektettél, izgulsz, kibontottad, kinyomkodtad az alkatrészeket, és akkor jött egy csomó kérdés azzal kapcsolatban, hogy oké, hogy tanítsam meg otthon, miként érdemes nekem megtanulni, hogy ne legyen egy ilyen bürokratikus szabálytanulás, jogszabálytanulás, mert gyakorlatilag ez tényleg olyan sok esetben, hogy mit lehetnek ezzel kapcsolatban a trükkök, amik ezt megkönnyítik.
Alapból szerintem hozd magad olyan helyzetbe, hogy már ismerősen cseng minden. Művelődj előtte. Tehát hogyha a játékszabálya kezdődik el, az meglehetősen nehéz lesz. Tehát elképzelhető, hogy úgy járunk, mint kedves barátunk Kéti, aki megvette a misztériumot, hogy ő majd a testvérével kettesben nagyon jót fog a misztériummal játszani. Mert a boltban azt mondták neki, hogy ketten nagyon jó lesz a misztérium.
Igen.
Rá van írva dobozva, hogy 2-7 játékos részére.
És nem ért, nem tudták.
Akár, és fogalmuk nem volt, hogy mi ez a játék. Az úgy nagyon nehéz, és akkor elő van véve a szabálykönyv, és ez a játék jellege nagyon nem hasonlít a gazdák vagy okosnál, úgyhogy nagyon-nagyon kellemetlen útvesztő vette kezdetét Mysteriummal kapcsolatban.
Tip 1. Pakoljátok ki a játékot, és tanuljátok úgy a játékszabályt. Egyrészt könnyebb, meg tudod fogni az alkatrészeket, meg tudod nézni, hogy amikor azt mondja a játék, hogy így fog kinézni az asztalkép, kirakod, és megnevez egy alkatrészt, akkor meg tudod nézni, hogy aha, ez lesz az a deck, az a kártyapakli, amiről most itt beszél a játékszabály. Illetve ugye a videókat is szoktuk ajánlani ezzel kapcsolatban, azok is nagyon sokat segíthetnek ugye vizualizálni az egészet.
Nekem igazából a kipakolás megelőző a művelügy. Nézd gameplayt, hogy elképzelhető, hogy leírva sokkal bonyolultabbnak, hosszabbnak, hogy ja, hogy ennyire pergő. Igen, a játékosok körében az alábbi 8 lehetőség közül választ egyet, szabálytanulás. Vizsgáljuk meg az első lettet. Például nekem a kedvenc például az Árnak elveszett romjai, amit tanítva 8 lehetőség közül választasz, mire végignyelzünk, ahhoz képest még rettetesen gyorsan halad a játék, de mind a 8 lehetőségre szükség, és akkor nem beszéltünk a nem akcióértékű lehetőségeidről. Tehát
sok a játékszabályban
bonyolultabbnak tűnik, mint amilyen. Te például az Arnak kifejezetten jó példa arra, hogy nézz róla egy gameplayt, vagy nézz róla egy bemutatót, hogy ne tűnjön idegennek, mert hogyha tényleg szabálykönyvből kell elkezdeni, az borzasztó.
Borzasztó.
Háromszor mondtuk a borzasztó.
Ennyire borzasztó. Egyébként nagyon hasznos dolog lehet, és mi rendkívül jónak tartjuk, amikor valaki megtanítja neked az adott játékot. Hallelujah. Ez mindig a legteteje a dolgoknak, amikor valaki jól tanítja meg neked a játékot, ez is ugye eléggé fontos. És ez ráadásul egy olyan faktor, ami együtt jár egy újabb tippel, hogy ha te játékot tanítasz valakinek, mert már olyan szinten vagy, akkor mi azt szoktuk javasolni, hogy van egy struktúra a játékszabály tanításban, amit érdemes követni, hogy megkönnyítsd annak a dolgát, aki esetleg életében először látja ezt a játékszabályt.
Erre most nem térnénk ki részletesebben, ezzel kapcsolatban készítettünk videót, amiben ilyen tippeket, trükköket adunk konkrétan a játékszabály tanítására. Ez egy művészet, ugyanis mindegyik játék más természetű, tehát máshogy tanítunk egy Amerit meg egy Eurót. Máshogy tanítunk egy top 10-et, meg egy Terra Mysticát. Tehát és másnak, más körülmények között. Tehát szerintem egy pici pszichológus, egy pici játékmester, egy pici gamer, egy pici, tehát több szerepben vagy jelen. A kedvencem az üvegesedő tekintet, amikor a Terra Mysticán is van bőven, mint tanítani, és ilyen rekordokat futnak, hogy 32 perc alatt sikerül. 32 perc szabályta, és még mindig nem játszol.
De hát az rekord tényleg. Az nekem még egy óra alatt nem sikerült soha.
Úgyhogy a szabálytanulás az nagyon sokat tud gyengülni, vagy párnásodni, hogyha valaki segít neked ebben.
Ráadásul ugye akkor érdemes játékszabályt tanítani, ha már te ugye tudod, tehát nyilván ez megelőzi az, hogy például mi azt szoktuk mondani, hogy érdemes egy kört akár egyedül lejátszani a játékszabály tanulása után, és megnézni, és amikor már te biztos vagy a szabályokban, akkor add át másoknak, mert ha valakinek rosszul tanítod meg, és az berögzül, hát én nagyon sok esetben jártam így, hogy rosszul tanultunk meg egy játékot, és aztán nagyon nehéz volt átvariálni a fejünkben azokat az apró szabályokat.
Én szoktam ilyet csinálni, sok játéknál, amikor nem tudok gameplayt nézni, mert friss a játék vagy, mert nincs, akkor egyszerűen kipakolom az alkatrészeket, és lépek úgy, mint Radó a youtuber, hogy lép magának, lép a feleségének. Lépek fiktív Zoli, fiktív Réka, és tudja, hogy nem játszom végig, de lelépegettem, megnézem a lehetőségeket, hogy interakcióba kerüljek a játékosokkal, mert tudjátok, az egy leggyönyörűbb úgy tanítani játékot, hogy még te se játszottál vele. Tehát ez fantasztikus, hogy játékszabályból, és az a
pillanat.
Amennyiben nincs kérdésed, állok rendelkezésedre.
Itt lesz.
Fogalmam, nem tudom, nézzük meg, de olyankor mi van? Fogalmam
nincs. Ülnek, várják, jó nyugodtan. De azt nem mondtad, hogy az.
Mert az egy borzalmas állapot, borzalmas, amikor még mindig nem játszunk, de valakire várunk így, hogy Laci nézegeti a szabálykönyvet. Laci lapozgatja a szabálykönyvet. Addig ránézek a telefonomra, hát ha kaptam e-mailt.
Már addig
ez kék, tehát meglehetősen kellemetlen történet. Tehát javaslom, hogy ha szabályból tanulsz, akkor pakold ki magadnak, szánd rá az időt, játsz le pár kört, legyen minimális játékélményed. Van egy csomó játék, ami rögtön az egyszemélyes móddal segíti ezt. Ki tudod próbálni egyedül, ami nagyban rímel egyébként magára az alapjátékra is.
És ha már a dobozt piszkálod, és kipakolod magadnak, és elkezded így tanulni a játékszabályt, akkor én javaslom, mi javasoljuk, számold le az alkatrészeket.
Ó, igen.
Ez nem egy bizalmatlanság, mert nem leszel tőle egy ilyen nagyon ilyen szigorú ember. Egyszerűen az van, hogy ezeket a társas játékokat egy gyárban rakják össze sok esetben, úgy teszik bele az alkatrészeket.
Nem is egyben, többen.
Sok gyárban, valahol megcsinálják a dobókockát, valahol a bábukat, ahol van egyáltalán. Tehát, hogy úgy rakják össze, hogy ott sokszor ott ül egy ember, aki leszámol. És nyilván az emberek tévednek, tehát sok esetben van az, hogy megérkezik hozzánk egy játék, és nem annyi valaminek az alkatrész száma, és sok játéknál ez számít. Most ahol plusz egy pénz nem jött meg, és abban a játékmenetet nem befolyásolja, ott ez nem annyira érdekes, de ahol például ki van számolva, hogy annyi van egy nyersanyagból, amennyi van a játékban, és neked mondjuk kevesebb jön kettővel, az probléma tud lenni. Van, ahol viszont több jön az alkatrészekből, és arról is egy kicsit beszélgessünk, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk hiányos vagy sérült a játék, amit vettél. Ez egy elég fontos téma. Van is egyébként erről egy külön videónk.
Igen, szerintem fontos megbízható, biztos forrásból vásárolni a játékot. Tehát, hogyha no-name kiadó, no-name játék a no-name helyről, bejöhet, a visszakereshetőség azt hiszem nagyon fontos. Igen. Hogy általában egy magára valamit is adó kiadó rögtön feltünteti a játékdobozon, a játékszabályon, bárhol, hogy hol vagyok utolérhető, hova ír e-mailt, info@kiadó.hu valami, hogy kérem szépen leszámoltam, nincs. Meg kutyakötelességű postázni. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy te kifizetted az adott játékot, hogy hiányosan kaptad meg, akkor lehetővé kell tegyék számodra, hogy az pótlásra kerüljön.
Illetve sok esetben jó fejek, és nyilván még pótolják azonnal is küldik, tehát hogy azért ez szokott működni, ne legyetek ezzel kapcsolatban hát szégyelősen.
Aztán meg vannak ilyen csodák, hát fantasztikus volt, amikor fun fact, a Great Western, ugye a kiegészítőjét rendeltem meg, a Pegasus Spiele gondozásában jelent meg a Rails of the North, az északi vasutak, ott konkrétan a gyárban egy rossz színű házikó készletet pakoltak bele, és drága lett volna kivenni, úgyhogy betették a jó szín mellé, úgyhogy a négy szín helyett öt színben érkeztek meg házikók, tehát egy konkrét más színű szett volt benne a dobozban. El tudom képzelni, hogy Te, Péter,
ez mi?
Jó, oké, haladjunk, és akkor gyorsan.
Tegyünk bele még egy.
Tehát előfordul, hogy nem kevesebb, hanem 60%-on több van benne.
Igen, azért ilyenkor érdemes nagyon empatikusnak lenni, mert higgyétek el, ezt nem direkt csinálják a kiadók, tehát látok néha nagyon ideges kommenteket, ami nyilván érthető, hogy vettél egy játékot, nem úgy néz ki, valami rossz benne, és ez felzaklat, de nyilván ezek nem direkt történnek, ezek a dolgok. Ha viszont több van valamilyen alkatrészből, és az éppen nem kell a játékhoz, ez is egy ilyen kis tipp vagy trükk. Érdemes ezeket eltenni akár egy külön dobozba magadnak, hogy legyen egy ilyen kis kocka készleted, bábú készleted, ami tök jó, hogyha valamelyik játékból bármi elveszik, pótolni kell, tök jó, van egy ilyen plusz kis, nem tudom, zacskód, vagy kis dobozkád, amiben ezeket tárolod, akár magadnak, ha otthon le akarsz modellezni valamit, vagy nem tudom, ez egy hasznos tipp lehet, hogyha vannak plusz alkatrészeid, akkor ezeket tedd így külön, és a zacskózás is fontos. Most a kártyavédőzés témájába, illetve a zacskózás témájába külön így nem mennénk bele, nemrég csináltunk egy kártyavédőzős videót, hogy ez miért jó, hogy védi a kártyákat. Ez is egy jó tipp egyébként, hogy védd azokat a kártyákat, amiket nagyon sokszor tartasz kézben, mert egyszerűen zsírosodik, és elérnek a kártyák, nem is lehet máshogy fogalmazni. Viszont egy kicsit beszéljünk arról, hogy hogyan tároljuk a társasjátékokat, mert egy idő után azért lesz az embernek a polcán néhány, hogy érdemes őket tárolni, ezzel kapcsolatban is kaptunk tőletek kérdéseket. Nézzünk erre egy kicsit rá.
Itt alapvetően kétféle iskola létezik, a harcosok klubja iskola és a gamer iskola. A harcosok klubja iskola ez a, amit birtokolsz, az birtokba vesz, hadd rohadjon ott, ahol van.
Tehát
én nem akarok állagolni, mert amint vigyázok rá, onnantól kezdve már rabszolgája vagyok az adott tájnak, és hát megnyomódott.
Jó, van az
a, felveszem a kártyát.
Nálunk játszunk vele. Ez is tök oké, tehát nekünk nagyon sok ilyen barátunk van.
Van tanult, tényleg haladó gamer kolléga, aki nem vigyáz a játékaira, és ameddig a te játékot testvér, azt csinálsz, amit akarsz. Én alapvetően az állagúvásnak vagyok a híve, ugyanis én abból az iskolából jöttem, hogy ha nem tetszik, add el. Tehát, hogy ne nagyon tarts a játékpolcod olyan játékokat, ami soha nem kell elő. Hogyha számodra valami egyéb kötődés van, akkor persze, de van az a fajta ruhaszabály, amit egy évig nem vettél föl.
A játékoknál azért nem biztos, hogy így van, mert nyilván az, ami nem jön be, azt valóban érdemes cirkuláltatni. Vannak erre csoportok, vagy akár a baráti társaságban is körbeadni, mi erre többféle módot is kitaláltunk már, hiszen lehet, hogy közben felkelti az érdeklődésed valami új, vagy te magad változol, vagy az ízlésed változik, vagy nem tudom, haladóbb társasjátékos leszel, vagy lesz egy olyan játék, ami mechanizmusában nagyon hasonló, de témájában jobban bejön, és akkor nem szeretnél két nagyon hasonló játékot a polcodon. Tehát nagyon-nagyon sok oka lehet annak, hogy azt mondod, hogy egy játékot eladsz, vagy továbbadsz a barátoknak, vagy valami. De nyilván a polcodon cirkulálni fognak a játékok egy idő után, és hogy ennek a kezelése hogyan zajoljon.
És szerintem fontos, hogy vigyázzunk a játékokra. Én szoktam javasolni, hogy a kártyavédőzés, sokan azt mondják, hogy tartsuk rajta a fóliát a dobozon, tökéletesen meg tudom érteni, ugyanis, hogyha egy nagyon lelakott játékot adsz tovább, akkor gondolj bele, hogy egy nagyon lelakott játékot mennyire szívesen fogadnál. Tehát én alapvetően szeretek vigyázni a játékokra, meg szeretem megadni a módját. Tehát van ez a Zolynak ez az akut asztaltisztítási mániája, hogy tulajdonképpen mondod, hogy megérkezik a játék. Tehát ez a konkrétan, amikor így rátesszük a kólát a Pandemicnek a táblájára, akkor beszorul a talpam. Ilyet ne csináljuk, mert belegondolok, hogy elképzelhető, hogy én továbbadnám az adott játékot, és szeretném lehetőleg vigyázva. De hát igen, van nekem anomáliák, a kisgyerekes háztartásban lakunk.
Ez van.
Vannak a kisgyerekes társasjátékok, amik használva vannak. De fontos akkor ezek szerint ez olyan például, amikor játszatással viszünk játékot, akkor tudjuk, hogy a játszatáson nem bárat dobd el! Tehát nem szólhatok rá az adott játékot, mindenki úgy játszik, hogy játszik. Tehát fontos akkor tudni, hogy az adott játék akkor arra van. De hogy milyen asztalra kerül a Lorenzói Magnifico Big Box, az nagyon nem mindegy.
Az nagyon nem. A többi az mindegy, de az nem.
Aztán persze ilyen hétköznapi dolgok, hogy a Kallax, az IKEA-nak a Kallax bútorát tartják el legendásnak, mert pont az a fajta kialakítás, amiből úgy kényelmesen beférnek. Tehát sok gamer háztartásban fordul ez elő.
Igen, hogy meg más szekrényei is ennek az adott boltnak. Tehát nagyon sokféle megoldás létezik. Valaki állítva tárolja a dobozokat, valaki fektetve tárolja, ennek is vannak hívői, hogy kell tárolni a dobozokat. Mi tőlünk rengetegen megkérdeztétek, hogy tároljuk a dobozokat. Mi úgy tároljuk, ahogy Zolynak kedve van, mert imádja átpakolni a dobozokat a polcon. Volt egy korszakunk, amikor állva voltak a játékok, aztán egy nap hazamentem, és egyszer csak feküdtek a dobozok. De lehet, hogy állni fognak
mert
volna.
Hogyha
szorosan állnak egyébként egymás mellett a dobozok, akkor nincs az a veszély, hogy kidől belőle a tartalom. Ugye ezért nem tárolják állva sokan, mert hogy azon, hogyha egy kicsit a teteje már lejár, vagy nem tudom, nincs ott, vagy van hát ott hely, akkor kidőlhetnek a dolgok belőle.
Hát van az a csodás jelenség, amikor állva tárod az Isztambulnak a dobozát, amin tudom, hogy lapkák vannak, majd modulás a tábla, és így... és így magát így eldöntötte a tetejét, és vándorol a doboztető, úgy neki sokkal komfortosabb.
Ami a polccal kapcsolatban fontos tipp, ne tuszkold. Tehát, hogyha nem fér be a játék, akkor ne kezdődik.
Az IKEA szatyor, hogy menjél be!
Én láttam már ilyet, és nagyon fájt. Ugyanis a polcoknál egyébként sokszor van az, hogy ugye nem, nincs lecsiszolva a széle, és mondjuk kiáll egy kis szög, vagy kiáll bármi, kiáll a széle,
a rosszul vasalt
perem,
és
egy picit
küszöbb van, amit át kell masszírozni.
És akkor a 40 ezer forintos homály réved már is nem 40 ezer forintot ér, csak 5-öt.
Enyhén polc kopott címkével
ér. Tehát, hogy ne érdemes egy kicsit azért óvatosan elhelyezni ezeket. Mi a puzzle-os rendszerben hiszünk, nem? Tehát, hogy ahova még befér egy kicsi kártyajáték, oda beszokott
tenni. Kettős jelentés, egyrészt két nagy játék között lejátszható, másrészt a fill a két nagy játék közé optikailag is befér a polcon, még esetleg egy szerelmes levél.
Úgyhogy mi így tároljuk a játékainkat, kérdésetekre a válasz ez így mindenhogy.
Felmerülhet a kérdés, hogy van-e szisztéma játékok tárolásában. Van, hogy van, hogy nincs. Van, aki Stefan Feld játékai, és nem Stefan Feld játékai alapján szortíroz. Van, aki tulajdonképpen most ezzel játszottunk legutóbb, hogy ezért van ez felül szisztéma. Van, aki nagyon szigorúan kezeli, hogy kiadók szerint, vagy szín, esztétika szerint. Egy ideig próbáltam műfaj szerint csoportosítani, de mintha kötelező lenne a kiadóknak különféle méretű dobozokat produkálni, hogy semmi módon ne legyen kompatibilisek egymásra. A kedvencem az ennyivel magasabb doboz, mint a többi. Hogy gyulladj meg, tényleg ez a tuti, hogy szépen, hogy mindegyik az a klasszikus doboz, mert hogy van kettőnél több játékotok ismeritek, és csak azért se. Tehát muszáj egy picit alacsonyabbnak, nagyobbnak, hogy törje a látképet. Elengedtem, hadd szóljon.
Egyébként is divat most ilyen innovatív dobozokat csinálni, mint az Avocado Smash, ami egy avokádó, meg a Carcassonnak van a jubileumi kiadása nekünk, ami az egy ilyen
meeple alakú,
semmivel nem
nagyon szép, tök jó, tök zseniálisan áll rajta a por, mert nem tudom sehova se illeszteni.
Igen, vannak ilyenek, de egyébként ettől eltekintve azért kompletten beférnek egymás mellé, hogyha szóval nagyon sokszor a szisztéma méret, hogy férnek el ügyesen a polcba betéve. És hogyha már végigmentünk ezen, hogy kiválasztottad a játékot, utána néztél, ott van a polcodon, megtanultad, betetted a polcba, akkor egy kicsit arra is adjunk egy-két tippet, így elérkezve így a témánk vége felé, hogy amikor játszunk a játékokkal, akkor vannak-e olyan tippek, trükkök, amikor összeszervezünk egy társasjátékos partit. Kérdeztetek arról is egyébként Instagramon, hogy mi mit szoktunk arra alkalmazni, hogyha feszültség van a társasjátékos asztalnál, és van erre ilyen tipp, hogy mire figyeljünk oda, hogy ne legyen feszültség. Ez egy eléggé lélektani téma egyébként, tehát nagyon sokféle feszültség lehet a társasjátékos asztalnál, tehát nehéz erre így direkten válaszolni, de egy-két ilyen dolog, hogy amikor a működés közben használunk egy játékot, akkor mi az, ami szerinted fontos?
Szerintem a társasjátékok nagyon sokféleképpen skálázhatóak. Ameri, euró, összetett, komplex, beugró, haladó. És szerintem van az interakció többi játékossal. Van, ami teljesen szolitár, igazából bárkikkel játszhatnám, robotokkal is, a kutyámmal, anyámmal, tök mindegy, és van a nagy interakció rendelkező játékok is. Abban az esetben, hogyha nagyon a többiekkel játszom, akkor ez nagyon nem mindegy, hogy ők hogy érzik magukat. Vannak játékok, amikor mindenki a saját dolgaival mókol, és elképzelhető csupán ilyen elhappolgatáson egymás előtt. Tehát a kaverna esetében nem érzem igazán, hogy Rékával játszanék, nem. Én a kavernával játszom, és van egy hús-vér szövet gondolkodó ellenfelem, aki elvisz előlem különféle dolgokat. De mondjuk csak egy vagy a top 10 esetében a játék mindössze egy eszköz, de a többiekkel játszom. Minél inkább parti játék, minél nagyobb az interakció, annál inkább tényező szerintem az, hogy érzi magát a játékostársam. Elképzelhető, hogy elvesztettem a játékostársamat, legalábbis játékostárs minőségében, mert lehet, hogy már ellenségnek érzi magát. Vagy nagyon hogy is mondjam, más síkokra ment, konkrétizálom, ideges lett. Igen. Onnantól kezdve már nem játéknak tartja az adott dolgot, hanem párbajnak, vagy versenynek, vagy rettetesen éles helyzetet teremt. Egy csomószor diagnosztizálom játékostársam, hogy a plafonom van. Oké, ezzel semmi baj nincs, viszont szerintem nagyon fontos, hogy időközben műfajváltás történt, mint amikor a vitából veszekedés lett. Egyszer csak azon találtuk magunkat, hogy nem egymás érvei ellen vitatkozunk, hanem a másikkal. Időközben műfajváltás történt, és simán lehet, hogy egy konfrontatív munchkin kaliberű egymás szivatós játékban ő már nem játszik. A műfaj, amiben ő jelen van, az már nem játék. És szerintem ez nagyon fontos tudatosítani, hogy folytathatjuk, de már egy nagyon más, mi vígjátéknak indul, de horrorban végződő műfajban vagyunk.
Igen. És ráadásul az is egy nagyon sokszor visszatérő téma, és ebben is nagyon sokféle gondolkodás van, hogy végig kell lejátszani egy játékot, hogyha abban azt érzed, hogy ez nem a te játékod. Leültél valahova, mondjuk akár a barátaiddal, de akár egy kipróbáláson, egy rendezvényen, és látod, hogy még ez másfél óráig fog tartani, de ez nagyon nem a te játékod. Ebben a tekintetben szerintem mindenki kicsit máshogy gondolkodik, valaki erről úgy gondolkodik, hogy akkor már érdemes végigjátszani, meg úgy elegáns, ha már végigjátszod a többiek miatt. Én ezt egy kicsit egyébként máshogy gondolom, hogyha azt érzed, hogy ez rettenetesen nem a te játékod, és nagyon rosszul érzed magad közben, akkor szerintem ne szenvedj. Hogyha ki lehet téged szervezni valamiképpen a játékból, hogy a többiek végig tudják játszani nélküled, akkor nyugodtan csinálj addig mást. Én azt tapasztalom, hogyha valaki benne marad egy ilyen szituációban, és csak nő benne a feszültség, meg a frusztráció van, hogy sokkal erősebben csap ki a végén. Nyilván van olyan, aki inkább végigüli, jobb a békesség, konfliktuskerülő vagyok, ez is működhet, tehát ezért mondom, hogy nagyon sokfélék vagyunk. Viszont azt tapasztalom egyébként, hogy a magyar társadalom egy kicsit ebben konfliktuskerülőbb, ez például a színházzal egy nagyon jó párhuzam, hogy Európában nagyon sok helyen van olyan, hogyha nem tetszik a nézőknek egy előadás, akkor felállnak és kimennek. Még akár a szünetet sem várják meg, nyilván nem hangosan, nem zavaróan, de nem, ott nincs bennük az a kényszer, hogy neked itt tűrni kell, vagy viselkedni kell, udvariasan jelezheted, hogy ez neked nem oké. Vannak olyan helyzetek ugyanis, amikor egyszerűen érzelmileg megérint egy játék. Én például játszottam olyanokkal a Szellemek szigetét, ahol annyira érintett lett érzelmileg az egyik résztvevő, hogy láttam rajta, hogy mindjárt elsírja magát. Ez így megtörtént. És nyilván ebben a helyzetben mi a többiek, ha vagyunk annyira empatikusak, hogy ezt észrevesszük, és azt mondjuk neki, hogy figyelj, abba hagyjuk, tartsunk egy szünetet, beszélgessünk egy kicsit, akkor ez tud egy feloldó ritus lenni ebben a helyzetben, ha egy kicsit ismeretlenekkel játszol, és nem nagyon ismered őket, és furább a helyzet, akkor lehet, hogy ebből lesz egy feszültség, hogy jó, de most mi bajod van, miért kell érzékenykedni, most mi játsszuk le, és most miattunk nem játszod, de most akkor mi se tudjuk végigjátszani. Tehát ez egy nagyon érzékeny helyzet, és érdekel is egyébként, hogy ti mit gondoltok róla, szóval majd így írjátok meg. Ehhez hasonló konfliktusok, vagy a győzelem-vereség viselése, hát rengeteg van a társasjátékos asztal körül.
Általános szabály, játéktechnikai érdekesség, biztos többen tapasztaltátok, hogy az ideális játékos szám a 4. Általában, hogyha 4-en vagyunk, akkor nagyon könnyű játékot találni. Hogyha nem négyen vagyunk, akkor ha négynél többen vagyunk, és van játékosnak aktív köre, akkor nagyon nyúlhat a játékidő. Most már elvárás a modern játékokkal kapcsolatban lehessen többen játszani, mint négy. Ilyenkor általában a szimultán akcióválasztás, vagy a szimultán cselekvéssel szoktak egy csülepíteni játékosok, amikor nem, mint a Scrabble-ben, hogy jön anyósom, utána apósom, utána Réka. Réka gondolkodik. Utána jövök én. És nem tudok előre stratégiát kialakítani, mert tuti, hogy az én megszentségetetlenségeskedéseitekért 68 pontot élő szavamat tuti, hogy bele fogják babrálni, úgyhogy amikor kezdik a köröm, akkor kezdhetek el gondolkodni effektíve. Tehát mint a rétest és szövetetesen nyúlik. A négyes szám azért nagyon jól működő, mert ha hárman játszom, gyakran van nevető harmadik. Tehát nagyon-nagyon könnyen a ketten csillapítják egymást, és a harmadik ennek nagyon örül. Ketten pedig nagyon könnyen kialakulhat az előre leosztott győzelem, amikor a játék felénél diagnosztizálható, hogy Réka jobban áll, nem nagyon tudok elne semmit sem csinálni, nyert. És a két fős játékoknak általában ez a fő kihívása, hogy ne legyen a felénél egyértelmű, hogy valaki megnyerte a játékot. Ugye általában a négyes szám javasolt, a mai napig a legtöbb játék esetében, hogyha négyen vagytok, akkor aránylag könnyebb játékot találni.
Tip trükk. Ha ketten játszotok, és mindig az egyik nyer, és emiatt a másiknak már nincs kedve játszani. Ez is felszokott merülni, hogy mindig a párom nyer, és én soha nem nyerek, és akkor ilyenkor mit lehet csinálni? Szerintem keressél másik típusú játékokat is. Tehát próbáld ki magad valami másba, lehet, hogy te absztrakt játékokban vagy tök jó, vagy a gyorsasági játékokban vagy tök jó, más képességeidet tudod megmozgatni. Tehát nincs olyan, hogy valaki, mindenben valaki jó. Tehát a kettőtök közül biztos lesz olyan területemben te vagy ügyesebb, egy kicsit szélesítsd a látókörödet, és próbálj ki többféle játékot. Ezt érdemes csinálni, illetve, hogy mit csináljunk akkor, és ezzel kapcsolatban írtatok a legtöbben, hogy mit csináljunk akkor, ha a családból valaki nem akar játszani, mit csináljunk vele?
Semmit.
Hagyjátok békén.
De most komolyan az úgy, én most bele vannak empatikusként nyomorultnak a szerepébe, hogy állandóan akarnak tőlem valamit. Hogy én játszak, hogy egy csináljam, úgy csináljam. Nekem a megérzésem az, hogy úgy a jó pedagógus ilyenkor éli az életét, mi Rékával nagyon gyakran társas játékozunk, ha a kisfiunk jön, ha nem jön, nem jön. Ez a ülj, játsz! Igen!
Az erőszak sose jó. Áttolni valamit erővel sosem jó. Attól csak az lesz az érzése, hogy ő ezt nem akarja, de valaki nagyon akarja helyette. Tehát nyilván azt látja, hogy ti jól érzitek magatokat, lehet, hogy egy nap majd egy picit közelebb jön, és akkor
illetve nekem nagyon szívhez szól a nagypapád, aki soha nem játszik, de mindig ott ül. Tehát tündéri, aki neki az tökéletesen elég, hogy ott van a nagy egésszel, ott csücsül, és neki ez bőven elég, hogy ő hallja, hogy gondolkodunk, velünk együtt lehet. És az a papa, tessék játszani! Neki ez bőven, és miért ne lehetne az a szabadsága, hogy neki ez bőven elég. Elképzelhető valakiben nagyon mélysebb, vagy komfortzónán kilépés az egész társasjátékozás. Nem szólhatunk, tehát az én tanácsom az, hogy majd ő nyit, szépen közeledik. Csodálatos, ez a rendezvényeken nagyon gyakran előfordul, amikor sokaknak képzett társítás a játékmesére lepasszolni a gyerekeket, mint majd jövünk értetek.
Ezt ne csináljátok, léci.
Ezt ne csináljátok, magatokkal se, velünk se, nagyon nehéz, és fantasztikus, amikor így közelednek a szülők a játékhoz, amikor nagyon jól érzi magát a 10 környéki csapat, és előbb-utóbb a szülők is ott adják munkat, hogy együtt játszanak a többiekkel. Ami szerintem csodálatos, hogyha ez a közeledés, ez természetesen organikusan történik.
Igen, ráadásul ugye azt is kérdeztétek, hogy mi van, ha egy tini nem akar játszani, és folyton csak a mobilját nyomogatja, és akkor hogy lehetne rávenni, hogy játszon? Hát rávenni, azt úgy tudod, hogy azt látja, hogy te élvezed, te is beszélsz a partikba. Egy múltkori élményünk volt, nemrég voltunk Debrecenben, és ott volt egy játékos alkalom, és ott volt egy hölgy, aki mondta, hogy ő nem nagyon szokott játszani, és a lánya mondja, hogy anya most ült be először ehhez a játékhoz, pedig nekünk is ott van otthon, és egy tök pozitív élmény lett a végére, mondta, hogy egyébként nagyon élvezte, és így most értette meg. És ezek azok a dolgok, amik így öntudatlanul átmennek. Szóval nem akkor fog beülni szerintem játszani a tini gyermeket, hogyha minden nap elmondod neki, és így tüntetőleg előveszed a dobozt, és így nézel rá, hanem egyszerűen ha azt látja, hogy ti egyébként jól érzitek magatokat, és nyilván ő is akar majd csatlakozni ez a közösséghez. Erre is jó egyébként, hogyha olyan programra elmentek, ahol sokan játszanak, és akkor ott látszik a hangulat, átjön a játék.
Alapvetően nekem a játék szó ellentéte, sokaknak megfejtés a depresszió, de nekem bizonyos szempontból a kell. Tehát onnantól kezdve neked kell, már nem játék. És nem is szeretem azt a szóhasználatot egy játékszabályban, hogy a játékosnak mit kell csinálni. Semmit nem kell. Lehet. Tehát döntsön ő úgy, hogy ő ezt szívesen magától csinálja, mert ez a neked ezt kell csinálni. És alapvetően nem is szeretem azokat a játékokat, nem tartom mély játéknak azt, amikor nekem ezt kell csinálnom, hogy győzzek. Tehát most csinálok valamit, aztán meglátjuk, hogy milyen kifutásról lesz, de amikor a játék játszik engem, és tulajdonképpen nekem...
Csak le kell lépni egy stratégiát, kell ami a nyerő stratégia.
Vagy determinált, hogy mit kell csinálni a játékban, az hótunalmas. A másik érdekesség is icipici apróság, hogyha már haladóbb játékosok vagytok, és játszottatok egy-két játékkal. Visszatérő motto, én nagyon szeretek így gondolkodni, hogy egy játék nem játék. A tanulójáték nem játék. A tanulójáték az tanulójáték. Engedd el, hogy hány pontot gyűjtesz, engedd el, hogy elsőként játszol. Tehát akkor mutatja meg igazán mélységében magát egy játék, ha már nem kell tanulnod. Fantasztikus, nemrég a Skeeti a fosztogatóval játszottunk, és szépen lassan közelítettünk ahhoz a bizonyos játékidőhöz, ami rajta van a dobozon. Lenyűgöző, hogy tényleg tud az terremisztők esetében fél óra fül lenni két játékos esetén, ha nem veszük a setupot, amikor nem kell tanítanom, és már nem kell a másik játékossal foglalkoznom. Amikor nem kell azon gondolkodni, hogy jé, ezt is lehet, milyen más lett volna, hogyha tudom, hogy egyébként lehet várost csinálni, lenyűgöző, hanem játszol. Tehát leülsz, azonnal adja magát, és szépen lassan megérkezünk abba a bizonyos játékidőbe, és abba a játék mélységbe, amit valójában kínál a játék. Úgyhogy nagyon fontos, és szerintem ez aranyszabály, hogy ne adj hitelt a legelső érzésednek. Tehát jó szerintem még egyszer elmerülni a játékvilágában.
Sőt, olyannyira, hogy ugye nagyon sodró lendületű lehet az, hogy nagyon sok új játék jelenik, meg most is az őszi-téli időszakban már annyi fantasztikus bejelentés érkezik. Ez nagyon király, és azért nagyon jó, mert nagyon sokféle a társasjátékos piac, rengeteg játékból tudnak választani az emberek, de ez nem azt jelenti, hogy mindent be kell szereznetek. Szóval, hogyha megtalálod, hogy neked mik azok a játékok, amik bejönnek, akkor érdemes fenntartani egy olyan gyűjteményt, amit gyakran elő tudsz venni, és újra játszani. És itt akartam visszacsatolni ahhoz, amit mondtál, mert annyira jó volt, hogy a régebbi játékokat is vegyétek elő. Igen. Tehát, hogy akkor boldog egy játék, ha játszanak vele, igen, tényleg, akkor jó, hogyha a régi játékaidra is van idő, és azokat meg tudod forgatni, és újra elővenni, ugyanis teljesen más stratégiai útvonalak nyílnak egy játékra, amit tudom, 50 parti után, meg 100 parti után, de a felgyorsult világban sokszor nagyon nagy a kísértés arra, hogy ezt így... pörgessük, és mindennel csak egyet-kettőt játszunk. Valójában ez nyilván érthető, nagyon sok minden érdekel benneteket, érdemes ezt szűrni, és kialakítani a saját véleményeteket mégint csak.
Könnyű kialakítani a FOMO, a Fear of Missing Out, a lemaradok valamiről érzését. Nagyon könnyen kialakulhat a hype, hogy ha most nem veszem meg, akkor lemaradok valamiről. Nagyon sok nálamnál régebb óta társasjátékozó csinálja ügyesen azt, hogy vár 4-5 évet.
Nézd meg!
Nézzük meg, hogy mi morzsolódik le, mi kopik le. Én is, amikor elkezdtem aktívan társasodni, minden nap foglalkoztam vele, ráültem arra a bizonyos vonatra, hogy nekem minden is kell. Birtokolni akarok, szeretnék hatalmas nagy gyűjteményt. És lett egy szép nagy gyűjtemény, és annak egy jelentős része, most már tudom, hogy azért lett megvéve, mert akciós volt, azért lett megvéve, mert akkor nagyon tetszett, akkor lett megvéve, mert kedd.
Volt egy ilyen pont a társasjátékos hobbingban, amikor ezt így elkezdtük realizálni, és akkor volt egy ilyen nagy társasjátékos polc átalakításunk, ez jó pár éve volt már, amikor így átszűrtük, hogy mi az, amit tényleg szeretnénk, hogy ott maradjon a polcon. Szóval ez is akkor még egy trükk, és ez már azoknak, akik tényleg évek óta játszanak, talán, hogy egy kicsit, amikor lecsillapodott benned ez a kezdeti lendület, ami tök jó, és ne veszítsétek el ezt a motivációt, mert mi is imádunk játszani, szóval ez maradjon bennetek, ez a gyermeki kíváncsiság, de amikor egy picit leülepedett, akkor nézzétek át a polcotokat, hogy mi az, amivel tényleg szerettek játszani, mi az, ami nektek ad, és még évek után is ad, és szívesen veszitek elő, és azokat a játékokat becsüljétek meg, és játszatok nagyon sokat velük.
Az, hogy sok játék van, a sokkal rögtön előjelet könnyű társítani a játék elé, ez nem pozitív és nem negatív. Igyekszem az előnyét látni annak, hogy nagyon sok játék van. Számomra az előnye az, hogy nagyon könnyen megtalálod azt, ami nagyon számodra van, nagyon számodra készült. Tehát például az elmúlt évek egyik kedvenc játéka számomra a Botanik, ami értetlenokban nem jelenik meg magyarul, zseniális ebből az egész...
De most jelölték valami díjra egyébként, láttam a napokban.
Hát ha nem jelenik az összes díjra, akkor nem értem, hogy mi pedig. Ez egy csak ketten játszható pici építkedős játék, nagyon nekünk. Igen. Tehát nagyon pontosan tudom, elég játékkal játszottam ahhoz, hogy tudom, hogy ez nagyon-nagyon nekünk van, fantasztikus cucc, és rengeteg játék, ott van a polcon, ott akkor nagy jó döntésnek tűnt, és ráültünk erre a bizonyos habzsoló történetre. Tehát szerintem érdemes egy picit várni, kivárni. jön az még, lesz az még, nyomni fogják még a kartográfusokat. De mi van, hogy elfogy a Firetribes?
Lesz
később Firetribes, nem biztos, hogy pont olyan formában, de rengeteg más játék van. Tehát szerintem a nagyon sok játéknak a veszélye az tud lenni, hogy nekem minden is kell, mindnek meg kell lenni ahhoz, hogy olyan. Tehát alapvetően szerintem nagyon fontos, hogy senkit nem szeretnénk vásárlásra buzdítani, játékra szeretnénk buzdítani. Valaki azt az utat járja, hogy megveszem, játszom vele, és nagyjából 90%-os áron továbbadok rajta, mert vigyáztam rá. Abszolút valami elképzelhető, okay. hogy használtam vesz a játékot, ami ökológiailag meglehetősen barátságos történet, amikor nem zsírú játékokat veszem meg a polcból. Abszolút vagy. Egyébként nekünk egy csomó olyan csatornák van, vannak bizonyos emberek, akiktől már jó pár játékot vettük, mert tudtuk, hogyha tőle jön, akkor ő vigyázott rá.
A mi gyűjteményünk azért áll több száz darabból, mert a munkánkhoz is használjuk, mint egy könyvtárat használjuk, hogy leveszünk néha bizonyos játékokat, amik nem kerülnek elő minden hónapban, sőt, akár minden évben sem, de nagyon jó, hogy megvannak, mert bizonyos alkalmakkor kellhetnek, szeretjük őket, jó, hogy megvannak. Tehát nagyon sokféle gyűjtemény létezik, nagyon sokféle ember van. Ezzel kapcsolatban tényleg az az egyetlen trükk vagy tipp, amit adhatunk, hogy próbáld megtalálni, hogy neked mi ideális, és ott fogadd el, hogy a többiek meg másmilyenek.
Egy apró stratégiai tippet, ha megethetek így a végén, így belefér. Minden játékhoz visszatérő motivum nekem nagyon tetszik, hogy a játék elejé pont a rossz pont, és a játék végi pont a jó pont. Ha egy olyan játékkal játszol, ami győzelmi pontokat ad a játékosnak, vagy győzelmi pontokat gyűjthetsz, akkor ne akarj rögtön mindent is. Várd ki. Általában ez az egész játék gyűjtésre, vagy a játék kollekció optimalizálására is abszolút szerintem valid szabály, de maga a játék játszására is a türelem. Azok a pontok, amiket a játék végén tudsz gyűjteni, azok értékes pontok. Nekem az egyik kedvenc például a korokon át. A korokon átban nagyon nagy csapda tud lenni az elején pontokat gyűjtögetni, nagyon meg fogod szívni, mert ez egy építkezős társas játék, és az a rögtön nyerni akarok, az hát, mint a Flambusban állandóan vezetni. Tehát, hogy folyton te vagy elől, abból lesz a végén.
Így van. Nagyon reméljük, hogy tudtunk néhány olyan tippet, trükköt, tanácsot adni, ami segítheti titeket ezen az úton, ami egy nagyon elágazó, nagyon sokszínű és szuper hobbi, és kérlek, hogy írjátok meg kommentben, ha nektek van olyan ötletetek, vagy tippetek, akár kérdésetek ezzel a témával kapcsolatban, amit szerintetek érdemes megosztani a többiekkel.
Így beszélgessünk egy picit, nagyon kíváncsi vagyok, mi van bennetek, mik azok a tippek, trükkök, ami nektek beváltak. Nagyon szépen köszönjük a helyszínt a Játszma kávézónak, nagyon jól éreztük itt magunknak, hogyha van kedvetek játékokat kipróbálni, gyertek le, fantasztikus kínálatuk van. Reméljük hamarosan újra találkozunk, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek dobjatok egy lájkot, esetleg egy megosztást, hogy minél többekhez eljusson ez a társasjátékos tartalom. Jó játékot nektek!
Jó játékot, sziasztok!
Sziasztok!